Woodhouse így ír 70-en túl című önéletrajzában. Egy igazi önéletrajznak három lényeges alkotóeleme: a különc apa, a meg nem értett gyermekkor nyomorúsága és a szenvedésekkel teli iskolás évek. Meg kell vallanom, nekem egyikben sem volt részem. Apám olyan normális volt, mint egy rizs felfújt. Gyermekkorom könnyedén szállt el, és mindenki tökéletesen megértett engem. Ami pedig iskola éveimet illeti, Dulwich 6 esztendeje töretlen boldogságban telt el. Szerbantal írta, vagy fél évszázada. Az angol tréfa mai nagymestere P.G. Woodhouse a nyelvi humor legcsodálatosabb virtuóza. Vannak írásai, melyeknek minden egyes mondata egy nyelvi teli találat. Alakjai, főleg Jeeves, az okos komornyik és hülye gazdája Wooster Bertie olyan elevenek, mintha a modern Anglia Don Quixote-ja és Sancho Panzája lennének. Egyik életrajzíróját, B.D. French-et idézzük. A kritikai megbecsülés főként abban jut kifejezésre, hogy a cikkek Woodhouse alakjait megteremtőjük említése nélkül tárgyalják, akár csak a Sherlock Holmesról szóló írások, amelyek azon az íratlan megegyezésen alapulnak, hogy nem említik Conan Doyle nevét. Woodhouse világa az angol komédia világa, és éppen olyan gyakorlati életfilozófia kormányozza, mint Fieldinget vagy Jane Austent. Bevalljuk, szándékosan választottuk ezeket az idézeteket, melyekben Woodhouse neve olyan hősök és írók mellé kerül, mint Don Quixote, Fielding és Jane Austen. A csak szórakoztató, a csak humorista írót, lett légyen még oly zseniális, mindig körülveszik kimondatlanul, vagy inkább kimondva, a lenézés, a lekezelés légköre. Pedig a már említett French-féle Woodhouse életrajz olyan sorozatban jelent meg, melynek kötetei között a következő nevek szerepelnek: Hemingway, Brecht, Ionesco, Joyce, Ibsen, Camus, Faulkner. Ami pedig Woodhouse hőseit illeti, rajtuk egyszerűen nem fog az idő. A Smith, illetve Smith történetek a P-néma, az 1910-es és 20-as évekből valók, s egyikük nem régen jelent meg ismételten magyarul. A minap került forgalomba életművész címmel, a kitűnő Arkwright Featherstone Hodge Stanley története, amely 1924-ben jelent meg először. Ami pedig a Don Quixote kettőst illeti, a hatalmas eszű komornyik Jeeves magyar fordításban a Tóbiás nevet kapta, és gazdája Wooster Bertie népszerűsége semmit sem csökkent az elmúlt évtizedekben. Tóbiás alakja már az egyik 1916-os írásban feltűnik, de az elválaszthatatlan Bertie-Tóbiás kettős 1925-ben születik meg. Azóta e történetek számtalan változatban élnek és mulattatnak színpadon, folytatásos tévéjátékokban, s most a mikrofon előtt is. Tóbiás mindig hűvös, előkelő, és hatalmas intelligenciája a legbonyolultabb eseteket is megoldja. Gazdájáról, Bertiről így nyilatkoztatja őt Woodhouse.
Wooster úr igen kellemes és szeretetre méltó úriember, csak éppen esze nincs. Nem gyenge elmélyű, csak kissé ütődött. Hogy úgy mondjam, szellemileg kiskorú.
Wooster Bertie pedig tudja, hogy Tóbiás nélkül tehetetlenül kallódna ebben a bonyolult életben. Minden mű kimondott, kimondatlan szándéka legyőzni az időt. Úgy látszik, a klasszikussá érett nagy alkotások mellett a könnyű műfajban is megeshet a csoda. S ez elválaszthatatlanul Pilhelm Greville Woodhouse nevéhez fűződik.
Tóbiás a színre lép.
A dolog tulajdonképpen Isbyben, Nagybácsim Kies Schrapsiri kastélyában kezdődött. Akkor is, mint minden nyáron, egy kellemes hetet töltöttem ott, azonban félbe kellett szakítanom a nyaralást és felutaznom Londonba, hogy új inast vegyek föl. Ugyanis rájöttem, hogy Meadows, az a sötét csirkefogó, lopdossa a sejem harisnyáimat. A megtévejedett fickó nem csak engem fosztogatott, hanem a kastélyban üdülő többi vendégtől is egész szép zsákmányt gyűjtött össze, és így kénytelen, kelletlen, de útilapot kötöttem a talpára, és Londonba utazva felhívtam az egyik közismert helyszerzőt, hogy azonnal küldjenek a lakásomra egy megbízható inast. Sose felejtem el azt a reggelt, amikor beállított hozzám. Előző este néhány cimborámmal egy gömbölyű kis mulatságot csaptunk, és másnap reggel kissé zákányos voltam, hiszen tudják, hogy van az ilyesmivel az ember. Éjjel még szűknek találja a Piccadillyt, reggelre pedig azt is bánja, hogy egyáltalán a világra jött. Ráadásul belekukkantottam abba a könyvbe, amelyet elutazásomkor Florence nyomott a kezembe. Lelkemre kötve, hogy okvetlenül olvassam el. Florence, a mennyasszonyom is a bácsikám vendége volt. Abban állapodtunk meg, hogy a hétvégére visszautazom Izbibe, és akkorára el akartam olvasni a könyvet. Florence csodálatos teremtés, különösen az arcére gyönyörű, de szellemi dolgokban nem ismert réfát. Fejébe vette, hogy engem is arra a magas szellemi színvonalra emel, amelyben ő él és gondolkozik. Mióta vőlegénye vagyok, nem volt olyan nap, melyen ne fogott volna be valami nehezebb fajsúlyú szellemi tornára. Végig kellett olvasnom Racine és Dostoyevsky leghírhettebb műveit, hogy a szemem is káprázott belé. Pihenésképpen viszont legalább 25 mérföldet jártam be mennyasszonyom társaságában, a legkülönbözőbb képtárakban. Esténként modern szerzők hangversenyén ültünk, míg a hétvégén meg kellett hallgatnom Wagner tetralógiáját partitúrával a kezemben. A mostani leckémről, az elolvasandó könyvről elég talán, ha elárulom a címét. Erkölcs elméleti módszertan. Ez állt a címlapon, és amikor találomra felütöttem a közepetáját, a következő bekezdés ötlött a szemembe.
A beszéd magánvalóságának közérthetőségi követelménye elsőrendűen szociocentripetális előjelű adottság a társadalmi együttműködés szolgálatában, és egyben logikai eszköz, amelynek célja az egyedek önként adódó mellé- és alárendeltségi beállítottságának maradéktalan beidegzése.
Mindez természetesen tökéletesen igaz, kétség nem fér hozzá, mindemellett nem olyan olvasmány, amelyen egy macskajajos fiatalember kapva kapna. Tőlem telhetőleg igyekeztem figyelmesen elmélyedni a tanulságos könyvecskében, amikor csengettek. Lekászálódtam a díványról, és ajtót nyitottam. Sötéthajú, tisztelettudó ábrázatú fickó állt a küszöbön.
A helyszerzőtől jövök, uram.
Szívesebben láttam volna egy betegápolót, de azért csak annyit mondtam, hogy bújjon be, mire olyan nesztelenül libbent be az ajtón, mint a lágyan simogató tavaszi szellő. Egyszerűen besuhant. Komoly, résztvevő pillantást vetett rám, mint aki nagyon jól tudja, hogy mit jelent együtt vacsorázni a cimborákkal.
Egy pillanatra bocsásson meg, uram.
Ezzel rebbent egyet, és már bent sem volt. Hallottam, amint a konyhában matat. Azután hirtelen újra elém termett, és a tálcán egy poharat nyújtott felém.
Tessék ezt meginni, uram. Saját találmányom. Megtetszik látni, pompás keverék. A Worcester szósz adja meg a színét, a nyers tojás tábdussát teszi, és a vörös bor rendbe hozza a gyomrot. Már több gazdán kijelentette, hogy rendkívül felfrissítő hatású hosszabb éjszakai kimaradás után.
Aznap reggel szívesen kaptam bármát,